A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva testvéreim a 128. dicséretünk első versét. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, s hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Énekeljük a 329. dicséret második versét. Isten igéjét olvasom Mózes 5. könyve 6. részének 5. versétől. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Foglaljon helyet a gyülekezet. Vajon elgondolkodtunk-e már azon, hogy mit írnánk sok-sok évvel később élő generációnak, hogyha megkérnének minket, hogy hagyjunk üzenetet a számukra. Melyek azok a kincseink, amelyeket szeretnénk még több évszázad, vagy évezred múlva is az embereknél látni. Mi az, amit szeretnénk, hogy örökre kincs maradjon. Azt hiszem, nagyon sok minden eszünkbe juthat, de a felolvasott ige szakasz arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten igéjét, a legfőbb parancsolatot, az Isten iránti szeretet parancsát őrizzük meg a szívünkbe, és ezt ismételgessük a fiaink előtt, aztán ők az ő fiaik előtt, és így tovább a következő nemzedékek számára. Egy olyan családból kereszteljük a második gyermeket, ahol két fiú van, és ez egy nagyon fontos feladat a család számára is, hogy a fiúk előtt ismételni, a fiúknak továbbadni mindazt, amit Istenről megtanulhatunk. A gyerekek nagyon szeretnek hallgatni történeteket, akár a saját kiskorukról, akár később a családból, a család életének eseményeiről, és nagyon fontos, hogy elvigyük őket olyan helyekre, ami a család számára fontos, hogy megismerjék azt, ami a szüleiknek, a nagyszüleiknek, a dédszüleiknek, a család tagjainak a kincse volt, hogy ezt tényleg át tudjuk adni. Azért tanítunk ugye a gyermekeknek nemzeti történelmet is, hogy nem csak a saját családunk, hanem egy nagyobb közösségnek a kincseit is átadjuk. És most, amikor itt vagyunk a templomban, és megkereszteljük ezt a gyermeket, akkor is arra gondolunk, hogy abban a reménységben kereszteljük meg, hogy szeretnénk kincset bízni rá. Aki a legdrágább kincs egyike a családban, hogy ő is boldogulhasson. Azt mondja a Szentírás, hogy ha valaki hallgatja Isten igéjét, engedelmeskedik az igének, abból fakad a hit, az ige meghallgatásából és megéléséből, igazából ez maga a hit, hogy megtesszük, amit az ige tanít nekünk, és ez a boldogulás titka. Azt szeretnék a szülők, a nagyszülők, minden rokon, nagynéni, nagybácsi, mindenki, hogy a gyermekek boldogok legyenek. És én hiszem azt, hogy úgy lehetnek boldogok, hogyha a szívükben nekik is benne lesz az Isten iránti szeretet és hit. És ezt legfőképpen úgy tudjátok átadni, hogyha az Isten csodáit ti magatok is elmondjátok nekik, hogyha együtt is imádkoztok, hogyha együtt olvastok Szentírást, hogyha kézenfogva itt vagytok a templomban, és átadjátok, elmondjátok azt, hogy az Isten nagyon-nagyon szereti őket. És mi ebben a reménységben, ebben a biztos hitben kereszteljük meg most ezt a kisgyermeket, hogy az Isten nagyon szereti őt, nagyon drága kincs az Isten számára is, és az a cél, hogy ő erre a szeretetre majd válaszoljon az életében. És ehhez szükség van a szülők és a keresztszülők imádságára, példamutató életére, és arra, hogy a szavainkkal is mondjuk el, adjuk tovább, hogy mit hiszünk. És nagyon fontos nekem mindig nagy élmény, amikor hittanórán a gyermekekkel beszélgetünk, hogy így mondják, hogy és engem itt kereszteltek a budafoki templomban, engem ebben a templomban, a Passarétiben, engem itt. És milyen jó, hogyha a gyermekek tudják, hogy igen, itt kereszteltek meg, és igen, ez egy nagyon fontos esemény, és szeretnénk, hogyha nem csak, hogy ők majd felnövekedve ugyanazt higgyék, amire a Szentírás tanít, hanem ők is átadják majd ezt az ő fiaiknak. Mindenható Isten segítsen és áldjon meg ebben titeket. Amen. Most a keresztelőre készülve kérem a gyülekezetet álljon fel, és kérem szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermeket hozzák ide az úrasztalához. Kedves szülők, keresztülők, valljátok meg együtt hiteteket a gyülekezettel, elmondván felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, s Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves csanért, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, hogy gyermeketek, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Felejétek, ígérjük. Imádkozzunk ezért a gyermekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet csodálatos ajándékáért. Köszönjük neked legdrágább kincseinket, köszönjük neked Bulcsút, az ő életét. Áldunk téged azért, hogy te megőrizted az ő édesanyját a várandóság ideje alatt, és a gyermeket is. Köszönjük, hogy ott voltál a szülésnél. Köszönjük, hogy épségben, egészségben megszülethetett, és szépen fejlődik. Áldunk téged azért, hogy olyan családban születhetett, ahol nagy szeretettel gondoskodnak róla, és mindent megtesznek az ő neveléséért, hogy boldog felnőtté válhasson. Kérünk, hogy te áld meg őt, te áld meg az ő bátyját, nagyobb testvérét, te áld meg az ő szüleit, keresztszüleit, nagyszüleit, az egész rokonságot, mindazokat, akik naponként találkoznak velem, hogy valóban ő is majd a te tanítványoddá válhasson felnövekedvén, és az ő számára a te szereteted a szívében nagyon nagy ajándék lehessen, és ő is szeretettel tudjon válaszolni a te hívásodra. Kérünk, hogy te áld meg őt, az ő életét, hogy a te tanítványod lehessen majd, és a te országod tagja. Köszönjük neked a reménységet Jézus Krisztusért. Amen. Jó, akkor a gyermek neve. Bulcsú. Bulcsú, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedjék ben, szeretetben, testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Titeket pedig, szeretteim, erősítsen meg a mindenható Isten abba, hogy tiétek Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, aki tanítványának hív, ami Urunk Istenünk. Amen. Most forduljatok a gyülekezet felé, és Isten a gyülekezet áldás, áldó énekét fogadjátok. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 80 a kórus. 89. Zsoltárunknak első, 7. és a 8. versét.
A mi segítségünk jöjjön a mi atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, azt az igét, amit mára szán nekünk. Méghozzá ezt az Ószövetségi igeszakaszból, a második királyok könyvéből, a második fejezet első 18 verséből hallgassuk meg. Leülve, mert az ige szakasz hosszú, de annál nagyobb figyelemmel.
Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben a mennyekbe, Elment Illés és Elizeus Gilgából. Illés azt mondta Elizeusnak, maradj itt kérlek, mert engem Bételbe küldött az Úr. Elizeus így felelt, él az Úr és a te lelked, hogy nem hagylak el téged. És mikor lementek Bétel felé, kijöttek Elizeushoz a prófétaiak Bételből, és azt mondták neki, tudod-e, hogy az Úr ma elragadja uradat mellőled? Ő így felelt, én is tudom, hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés, Elizeus, maradj itt kérlek, mert az Úr Jerikóba küldött engem. Ő azonban így felelt, él az Úr és a te lelked, hogy nem hagylak el. Ekkor elmentek Jerikóba, és a prófétaiak, akik Jerikóban voltak, Elizeushoz léptek, és azt mondták neki, tudod-e, hogy az Úr ma elragadja uradat mellőled? Ő így felelt, én is tudom, hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés, maradj itt kérlek, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. De ő így felelt, él az Úr és a te lelked, hogy nem hagylak el téged. Erre elmentek ketten együtt. 50-en pedig a prófétaiak közül utánuk mentek, velük szemben messze megálltak, amikor ők ketten megálltak a Jordánnál. Illés fogta a palástját, összegöngyölte és megütötte vele a vizet. Az két felé vált, így mind a ketten szárazon mentek át rajta. Amikor átmentek, azt mondta Illés Elizeusnak, kérd tőlem valamit, mit cselekedjen veled, mielőtt elragadtatom tőled? Elizeus azt mondta, legyen kérlek, a benned való lélek kétszerese én bennem. Ő azt mondta, nehezet kértél. Mégis, ha látsz engem, amikor majd elragadtatom tőled, akkor meg lesz, amit kértél. Ha pedig nem látsz meg, nem lesz meg. Amikor tovább mentek és beszélgettek, íme egy tüzes szekér lovakkal elválasztotta őket egymástól. És fölment Illés a szélvészben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltott. Atyám, atyám, Izrael harci szekerei és lovasai! És nem látta őt többé. Fogta a ruháit, és két részre szakította azokat. Fölemelte Illés palástját, amely leesett róla, visszatért és megállt a Jordán partján. Fogta Illés leesett palástját, megütötte vele a vizet, és azt mondta, hol van az Úr, Illés Istene? És amikor ő is megütötte a vizet, az két felé vált, és átment Elizeus. Amikor látták őt a prófétaiak, akik szemben Jerikónál voltak, azt mondták, Illés lelke megnyugodott Elizeuson, és eléje mentek, és földig hajoltak előtte. Majd azt mondták neki, íme, szolgáid között van 50 ember, vitéz férfiak, küld el őket, hadd menjenek el megkeresni a te uradat, hát ha az Úr lelke, miután elragadta őt, letette valamelyik hegyen vagy völgyben. De ő így felelt, ne küldjetek senkit. De mikor azok a végsőkig unszolták őt, ezt mondta, hát küldjetek. És elküldték az 50 férfit, de harmadnapig keresve sem találták meg őt. Amikor visszajöttek hozzá, mert Jerikóban lakott, azt mondta nekik, nem mondtam el, hogy ne menjetek el.
Imádkozzunk! Dicsőséges Úr! Győztes bárány, hatalmas vagy, az egész világot te teremtetted. Majd eljöttél, a legkisebb lettél, és megváltottál minket. Minket, akik talán nem is érdemeltük meg. Urunk, mi ezt látjuk. Tudjuk, hogy úgy szólunk hozzád, mint a legkisebbek. És mégis úgy szólunk hozzád, úgy gondoljuk magunkat, mintha a legnagyobbak lennénk. Bár tudnánk méltóságodhoz mérten dicsérni téged. Bár képesek lennénk életünk minden percében örömmel imádni és leborulni. Téged, aki ismertél minket, amikor mi még nem voltunk itt. Urunk, vágyunk arra, hogy ismerjünk. Vágyunk arra, hogy a jelenlétedben éljünk. Vágyunk arra, hogy ezt a délelőttet a te dicséretedre szánjuk. és olyan hatalmas és nagy dolog, hogy te ezért itt vagy. Mindazok ellenére, hogy nem vagyunk méltók erre. Mindazok ellenére, hogy a hétköznapjainkban talán néha meg is feledkezünk rólad. Te nem feledkezel el rólunk. Urunk, vágyunk arra, hogy most egy kicsit csönd legyen körülöttünk. Hogy megszűnjön az a zajos világ, ami körülvesz bennünket. A sok fenyegetés, békétlenség. Légy velünk most ezen a délelőttön. Add, hogy azzal a békével tudjunk itt ülni, amelyet a te szent lelked ad nekünk. Add, hogy az indulataink, a félelmeink csillapodjanak. Szükségünk van rád. Szükségünk van rád, Urunk. Kérünk, hogy légy itt ma jelen a te szent lelkeddel. Add, hogy megérthessük azt, hogy mit akarsz nekünk ma mondani. Áld meg ezt a vasárnapi délelőtti Isten tiszteletet. Légy itt ma közöttünk. Amen. Szeretettel várom a gyerekeket az úrasztalához. Akkor köszönjünk egy nagyot. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Hát ez nagyon szép volt. Péter bácsi biztos örült volna, hogyha itt lehet most közöttünk. Az első kérdésem, hogy ki látta azt a nagyszerű mesét, aminek az a címe, hogy Agymanók? Tegye föl a kezét. Na, egész sokan láttuk. Miről is szól ez a történet? Ki emlékszik rá?
Na, volt egy kislány, akinek az agymanók folyton zűrzavart csináltak.
Bizony, ennek a kislánynak a fejében egy csomó agymanó élt. Ezeknek az agymanóknak van nevük. Ki emlékszik a neveikre? Na? Bizony, van a derű, igen.
A bánat.
Bánat. Kicsoda?
Tűz.
A tűz. Ki volt a tűz? Ő volt a... Na? A harag, bizony. És még volt ott egy Majri nevezetű figura, ugye? Van, aki itt közöttünk, őt szerette a legjobban, Majrét. Tudtam, hogy van az, aki itt ül. Ó, látom, igen. És még ki volt? Még volt egy? Na? Az undor. Bizony. Öt érzés élt annak a kislánynak a fejében. És mit, ugye ők a zűrzavart okoztak. Miért? Mert hogy eltűnt a kislány életéből a...
Jó dolog.
A jó dolog a derű, és még egy jó dolog, a bánat is eltűnt. Emlékeztek, ketten szöktek meg. Na de miért érdekes ez nekünk? Bizony, a mi fejünkben is élnek ilyen agymanók. A mi fejünkben is van derű, aki a boldog pillanatokat okozza. Van a bánat, aki miatt sírunk sokszor. Van a Majré, aki megúv minket, hogy nehogy valami olyan dolgot csináljunk, ami miatt veszélybe kerülünk. Meg van az undor, amikor brokkolival találkozunk, ugye ez volt a filmben. És van az utolsó, a harag, amikor dühösek leszünk. És képzeljétek el, hogy ez hogy is kapcsolódik ide az Isten tiszteletünkhöz. Ugye ez egy nagy kérdés nekünk. De azért, mert mi általában, amikor imádkozunk, akkor mindig a gondolatainkat mondjuk el Jézusnak. Ugye elmondjuk, hogy segíts minket, mert holnap dolgozatot írunk, vagy mert az óvodában van egy kisfiú, aki mindig megdobál minket a játékaival, és segíts, hogy ezt el tudjam fogadni, vagy imádkozunk azért, hogy mondjuk elmondjuk, hogy mennyire szeretjük a családunkat. De képzeljétek el, hogy Jézus kíváncsi ezekre az agymanókra is. Kíváncsi arra, hogy minek örülünk, miért vagyunk szomorúak, hogy mik a félelmeink, mi a mi majrénk, illetve kíváncsi arra is, hogy mitől félünk, miért haragszunk. És az a nagyszerű üzenet, hogy Jézus Krisztusnak el tudjuk mondani mi ezeket az érzéseket. Oda tudunk elé állni, és azt tudjuk mondani, hogy Jézus, Úr Jézus, én ma haragszom, ma dühös voltam. Jézus, én ma olyan boldog voltam. És amikor este imádkoztok, vagy reggel, akkor merjétek elmondani Jézusnak a ti agymanóitokat. Merjétek elé tárni, hogy miért vagytok boldogok, hogy miért vagytok szomorúak, vagy miért haragszotok. És hogyha így imádkoztok, ezt Jézus ugyanúgy meghallgatja, mint a véleményeteket és a gondolataitokat. Amen. Köszönjük. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Szerintem várnak titeket az vasárnapi iskolában. Sziasztok! A gyülekezet az igehirdetésre készülve énekelje a 369. énekünk első verszakát, könyörögjünk az Isten szent lelkéért. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet szent lelkének segítségével ma hirdetni szeretnék köztetek. Ez pedig írva található a már felolvasott ige szakaszban, a Királyok második könyvének második fejezetének az első 10 versében eképpen. Az ige szakasz hosszú, ezért leülve hallgassuk. Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Illés ezt mondta Elizeusnak, maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A bételi proféta tanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki. Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt, én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés. Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt. Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. És megérkeztek Jerikóba. A jerikói proféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki. Tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt, én is tudom, de hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés, maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt, az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Így mentek ketten együtt. Velük ment 50 proféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol. Illés pedig fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált. Ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak, kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt, jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ő ezt mondta, nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem lesz úgy. Amen. Kedves gyülekezet, szívesen feltenném azt a kérdést most mindenkinek, hogy kik vagyunk mi itt a templomban? Hallgatók? Résztvevők? Keresztjének? Polgárok? Egy közösség tagjai? Cserkészek? Vagy pedig tanítványok? Bizonyára mindenkiben az a válasz fogalmazódott meg, hogy valamiképpen mindegyik, a cserkészeket leszámítva, hiszen a cserkészek csak a cserkész csapat tagjaiként ülnek itt. Nagyon fontos, hogy tanítványok vagyunk. Hiszen Jézus Krisztus utolsó kérése, mielőtt átment az ő dicsőségébe, az volt, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És ez a parancs pontosan arra vonatkozott, hogy minden népeket, mindenkit, akik itt vagyunk, tanítványok vagyunk, tanítványságunkat pedig jelzi az, hogy megkereszteltek minket. Jelzi azt, hogy tanítást hallunk vasárnapról vasárnapra. És jelzi az is, hogy Jézus Krisztus itt van velünk a világ végezetéig. Nagyon érdekes, hogy a keresztelési ige hogyan kapcsolódik a mai történetünkhöz. Mert hogy a mai történetünk, amit Illésről és Elizeusról olvastam, a tanítványság története. Illés és Elizeus története, és a mi történetünk is egyben. Mert hogy akik itt ülünk, mindannyian Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. A tanítványságnak nagyon sok szakasza van. Gondoljuk csak el, hogy amikor a középkorban egy-egy mester mellé odaállt egy inas, akkor még mit sem tudott arról a mesterségről, csak sejtései voltak. Ám lassan, idővel megtanulta azt, hogy hogyan kell egy kenyeret megsütni, vagy hogy hogyan kell egy kancsót megformálni, hogyan kell egy hordót megépíteni. És egy idő után eljutott a mesterségnek arra a fokára, hogy elhagyta a mesterét, és ő maga is, mint mester, alapított egy cégműhelyt, vagy alapított egy saját vállalkozást a középkorban. És bizony Jézus Krisztus tanítványainak is, a tanítványságoknak a folyamatában is megfigyelhetjük ezt a több szakaszt. Hiszen Jézus Krisztus a tanítványait a halászháló mellől, a vámszedőasztal mellől hívta el. Ők semmit nem tudtak Jézusról, csak engedelmeskedtek annak a kérésnek, ami arról szólt, hogy kövess engem. Követték, és szépen lassan, ahogyan telt múlt az idő, megismerték a mestert, és végül Jézus Krisztus, amikor elhagyta őket, felment az ő mennyei birodalmába, akkor azt mondta, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ott volt a parancs. Ezt a folyamatot fogjuk a mai igehirdetésben megvizsgálni, hogy hogyan vagyunk mi tanítványok, hogy milyen szakaszai vannak a mi tanítványságunknak. Először meg fogjuk nézni, hogy milyen a kezdeti szakasz. Hogy milyen az, amikor az embernek szüksége van a földi vezetésre. Szüksége van arra, hogy itt a földön legyen mellette egy mester, egy tanító. Majd másodszor azt fogjuk megnézni, hogy hol szükséglete a tanítványnak a leválás, az, amikor a mester már nincs ott mellette. És harmadszor pedig meg fogjuk nézni, hogy hogyan kapcsolódik ez az egész folyamathoz az örökség kérdése, ami megjelenik egyébként az ószövetségi történetünkben is. Hogyan lesz a tanítvány nagykorú? Hogyan válik nagykorúvá? Nézzük hát meg a kezdeti szakaszt. Látjuk, hogy ott van Elizeus Illés próféta mellett. Szerintem nagyon érdekes, hogy kerül egy olyan próféta mellé Elizeus, aki híres arról, hogy magányos. Illés próféta egy magányos próféta volt. És mégis ott látjuk mellette Elizeust, mint tanítványt. Olyannyira ott látjuk mellette, hogy amikor Illés el akar menni, amikor Isten úgy dönt, hogy Illést el akarja ragadni a földről egy forgószélben tüzes szekerekkel, akkor Elizeus kifejezi azt a szándékát, hogy nem hagyja el addig a pontig, ameddig Isten tényleg el nem ragadja. Ragaszkodik a mesteréhez Elizeus. Hihetetlen, hogy nem fogad szót. Hogy annyira hűséges tanítvány, annyira erősen ragaszkodik, hogy szinte már félelmetes látni azt, hogy nemet mond Illés kéréseire egymás után. Hogy nem hagylak el. Az élő úra mondom, és a te életedre, hogy nem hagylak el. Hogy elmegyek veled Jerikóba, Bételhez, a Jordánhoz. Elmegyek veled mindaddig, ameddig Isten el nem ragad. Miért is ragaszkodik ennyire mesteréhez, Elizeus? Azért, mert szüksége van rá. A tanítványnak szüksége van a mesterére. És ezt a szükséget mutatja nekünk meg az a történet, hogy Elizeus nem akarja elengedni őt. Miért? Mit látunk Elizeuson? Azt, hogy egy hűséges tanítvány. Egy hűséges tanítvány áll előttünk, aki ragaszkodik a mesteréhez, mert szüksége van rá. Nem tudom, hogy hányan láttuk a Holdköltők társasága című filmet. Ez a film megmutatja nekünk ezt a mester-tanítvány kapcsolatot. A történet arról szól, hogy egy nagy múltú bentlakásos iskolába érkezik egy fiatal angol tanár, és egy éven belül olyan szoros tanítvány-mester kapcsolatot épít ki a diákjaival, hogy amikor önmagán kívül eső okokból el kell hagyni az iskolát, akkor a diákok az iskola szabályait megszegve felállnak az asztalokra, és úgy köszönnek el tőle. Aki látta, biztos vagyok benne, hogy egy-egy könycsepp legördült a szemébe. Én egyedül néztem, és ott zokogtam a film mellett, mert annyira hihetetlenül fájdalmas volt látni, hogy elhagyja a mester a tanítványait, és hogy a tanítványok mennyire ragaszkodnak, hogy még egy ilyen híres iskolának a szabályait is megszegik, csak hogy kifejezzék, hogy ők hűségesek hozzá. Nagyon hiányzik a mi világunkból ez a mester-tanítvány kapcsolat. Pedig Jézus Krisztusnak szándékában állt, hogy ez a kapcsolat legyen. Mert amikor Isten úgy döntött, hogy emberré lesz, akkor kedves volt neki, hogy tanítványai legyenek. Ez Isten terve volt, hogy kialakuljon az, hogy úgy menjen át, úgy adja át az ismeretet, a tudást, úgy adja át a feladatot, hogy egy igazán belsőséges mester-tanítvány kapcsolat alakuljon ki közöttük. Gondoljuk csak el, Jézus Krisztus elhív néhány halászt, vámszedőt, és aztán mester-tanítvány kapcsolat lesz. Milyen érdekes, hogy ez a mai istentiszteletünk egy cserkész istentisztelet is egyben, hiszen itt van a csapatunk, és hogy mi cserkészek talán nagyon is ismerjük, hogy mit jelent ez a kapcsolat, amikor az őrsvezető és az őrse ott van egymás mellett. De igazából mi mindannyian, akik itt ülünk, ismerjük ezt a kapcsolatot. Hiszen rengetegen járunk bibliaórára, ifjúsági alkalmakra, vagy pedig házi csoportokra, és valahol mindannyiunk igénye mögött ez áll, hogy szükségünk van a mesterre, a földi vezetésre. Szükségünk van arra, hogy tanítsanak minket, hogy növekedhessünk az ismeretben. Ez a szükséglet arról szól, hogy az embernek szüksége van arra, hogy megértse azt, amit olvas. Szüksége van arra, hogy vezessék. Szüksége van arra, hogy valaki ott álljon mellette. Ahogyan ott állt Elizeus mellett Illés próféta is. A mester és tanítvány kapcsolatot láttuk az ő esetükben is. A teológián nagyon sokszor beszélgetünk arról az évfolyam társainkkal, hogy mennyire jó lenne, hogyha igazi mentor-diák kapcsolat alakulhatna ki a tanárainkkal. És hatalmas ajándék volt nekem például, hogy a tavalyi évben egy budapesti lelkész odaállt néhány teológus mellé, és azt mondta, hogy gyűjjünk össze 3 hetente, és beszélgessünk arról, hogy gyülekezetek alapítására lenne szükség, imádkozzunk ezért a célért, legyünk ott egymással, és beszélgessünk. És egy éven keresztül 3 hetente találkoztunk ezzel a lelkésszel, és a legnagyobb ajándék az volt, hogy végre megélhettem azt, hogy valaki ott áll mellettem. Hogy van egy ember, aki felvállalja ezt a mester-tanítvány kapcsolatot, ami nem arról szól, hogy 30 ember, és szembe vele egy tanár, és csak mondja, hanem arról szól, hogy egy ilyen hihetetlen kölcsönhatás van. Hogy úgy tanulok, hogy ott áll mellettem, hogy lehetnek kérdéseim, hogy meghallgat, hogy ez egy teljesen személyes kapcsolat. És hihetetlen dolog, hogy az Isten szándékában állt, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön. Mert Jézus Krisztus így hívta el a tanítványait. És mert az Ószövetségben is látjuk ezt a példát Illés és Elizeus között. Ez az első szakasz. Amikor nekünk, akik itt ülünk, és akik tanítványnak hívjuk magunkat, és tanítványok vagyunk, nekünk szükségünk van a földi vezetésre. Ége bennünk az a vágy, hogy minél többet kapjunk ebből. Ragaszkodunk-e ahhoz, hogy aki mellénk van rendelve vezetőnek, attól mindent meg tudjunk tanulni. Hányszor tettem föl magamnak a kérdést, hogy vajon miért menjek el egy alkalomra? Hogy most ez egy kötelessége? Nem, ez nem kötelesség. Egy-egy bibliai alkalom, egy-egy ifi mögött, egy-egy házi csoport mögött az áll, hogy én, mint tanítvány, szükségem van a földi vezetés, hogy valaki vezessen, hogy valaki elmagyarázza, hogy miről szól az a bibliai ige szakasz, hogy valaki megtanítsa azt, hogy mit is jelent az egész, ami a hitünk mögött van. Vajon van-e bennünk tűz arra, hogy várjuk, hogy ragaszkodunk-e annyira ehhez, hogy mi tényleg tanulhatunk a mesterünktől egy-egy alkalmon? Van-e bennünk tűz, hogy akarunk-e növekedni? És hogy tudunk-e olyan hűséges tanítványok lenni, mint amilyen volt Elizeus Illés iránt? De a tanítványságnak ez a szakasza véges szakasz. Egy idő után vége van. Ebben a történetben azt látjuk, hogy Illés azt mondja Elizeusnak, hogy el foglak hagyni. Lesz egy pillanat az életemben, amikor már nem leszek ott. Ez a leválás szakasza. A leválás pedig mindig arról szól, hogy valaki nagykorúvá válik valaki mellett. Arról szól, hogy egy aktív ember leszek a passzív megfigyelő státuszomból. Mert ameddig ott van mellettem a mesterem, addig csak arra figyelek, hogy mit tanulhatok. Csak arra figyelek, hogy milyen ismeretet sajátíthatok el még. Passzív megfigyelő vagyok. És amikor leválok a földi mesteremről, amikor eljön az a pillanat, hogy a tanítvány nagykorú lesz, akkor történik meg az a válás, hogy passzívból aktívvá válunk. Gondoljuk csak el, hogy Elizeus próféta addig nem tett csodát, ameddig Illés mellett volt. Viszont amikor Illés elmegy, Isten elragadja, akkor ugyanazt a csodát megteszi, amit Illés is. Ketté választja a Jordán vizét. És utána megtörténik az első csodája, és így tovább. Próféta lesz. Próféta, aki csodákat tesz. Aktív szerepbe kerül. A leválás egyébként egy nagyon érdekes témakör, hiszen gondoljunk bele, hogy mindannyiunkat érint valahol ez. Ha úgy, hogy vannak gyermekeink, ha úgy, hogy mi még csak gyermekek vagyunk, de van egy pont az ember életében, amikor leválik a szüleiről például. Amikor már nem elfogadja azt a sok mindent, amit a szülei adnak, hanem kilép az otthonból, elindul új otthont alapít, és nem lesz természetes minden. Mert nem, nincs ott reggel a kalács és a kakaó az asztalon, hanem a gyereknek meg kell csinálnia. Annak a gyereknek, aki akkor már felnőtt, aki akkor már levált, nagykorú. Aktívvá kell válni. De gondoljunk bele, hogy ez mondjuk a cserkészeten belül is így van. Egy ideig nagyon kényelmes az, hogy az őrsvezető mindent megcsinál, hogy megmutatja háromszor vagy négyszer, hogy hogyan kell csomózni, de egy idő után eljön az a pillanat, amikor már az őrs tagoknak kell megmutatniuk a következő generációnak, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mert már ő lesz az, aki földi mest, a nagykorú, aki ott lesz, aki tanítani fog. Hihetetlen kapcsolat van a közöttünk és Elizeus között. Nekünk hol van az a pont, ahol mi passzív megfigyelőkből aktív szolgálókká tudunk válni? Hol van az a pont, amikor képesek vagyunk a nagykorúságnak arra a lépésére, ami a leválás? Ez nagyon nehéz, mert nyilván nem arról van szó, hogy akkor most álljunk föl, induljunk el és alapítsunk egy új gyülekezetet, és ennyi volt, hanem arról szól, hogy itt a gyülekezeten belül mit tudunk mi csinálni? Mi az, ami a mi szolgálati lehetőségünk, amikor mi nagykorúvá válunk a gyülekezeten belül tanítványokként, akkor hol tudunk nagykorúak lenni, hol tudunk aktív szolgálókká válni? És akinek megvan ez a szakasz, az hogy tudja megmutatni azoknak, akiknek nincsen még meg? Mert hogy a gyülekezeten belül nagyon sok aktív szolgáló van. Akárhányszor gyülekezeti alkalomra jövök, mindig látom, hogy hány ember süt süteményeket, hány ember takarítja itt a templomot, mert tegnap például a templom takarítás napja volt, és milyen sokan itt voltunk, vagy hány ember vállalja fel, hogy mondjuk énekel, vagy egy kórust vezet, vagy a kórussal szolgál a gyülekezet felé. Annyi lehetőség, annyi terület van, ahol szolgálhatunk. De mégis Jézus Krisztus parancsa arra vonatkozik, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ez a fő parancs. Ez a nagykorúságnak a parancsa. De miről is szól ez? Arról, hogy akkor innentől kezdve egymásnak is hirdessük az igét? Nem. Azokat kell tanítvánnyá tenni, akik még nem tanítványok. És hányan vannak ilyenek a környezetünkben, a munkahelyünkön? Hányan vannak olyanok, akikkel együtt járunk futni, edzeni vagy táncolni, és ők nem tanítványok, nem is hallottak még Jézus Krisztusról. Nem hallották a bizonyságtételünket. És Jézus Krisztus parancsa, a nagykorú tanítvány parancsa az, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, mert felelősök vagyunk ezért a dologért. Tehát amikor talán másnap bemegyek a munkahelyemre, akkor milyen jó lenne elmondani, hogy hol voltam, vagy hogy milyen a kapcsolatom Istennel, vagy hogy kicsoda Jézus Krisztus. Viszont ehhez a parancshoz, hogy ezt tudjuk teljesíteni, hogy passzívból aktívakká tudjunk válni, ehhez szükségünk van az örökségünkre. Miért beszélek az örökségről, amikor elsőre talán úgy tűnik, hogy erről nem is olvastunk ebben az ige szakaszban? Nos, Elizeus azt kéri Illéstől, hogy jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Ezt a mondatot sokan félreérthetjük elsőre, hogy kétszer annyi lélek legyen bennem, vagy kétszer annyi csodát tudjak megtenni, amit egyébként Elizeus meg is tesz, kétszer annyi csodát tesz, mint Illés. A kétszeres rész az Ószövetség gondolatkörében az örökséget jelenti, az elsőszülött örökségét. Tehát amikor Elizeus ezt kéri Illéstől, hogy jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész, akkor azt mondja, hogy Illés, én, mint az első szülött örökös, szeretném az örökségemet kikérni, a prófétai örökséget. De mi is az örökség? Az örökség egy olyan dolog, amiért például az Ószövetségben igen bosszantó, talán etikátlan történeteket is olvashatunk. Gondoljunk csak abba, hogy Jákob mi mindent megtett azért az örökségért. Hogy a saját édesapját verte át, csak hogy az örökség az övé legyen. És gondoljunk abba bele, hogy talán Magyarországon és a világon a legnagyobb családi vitákat az örökség okozza. A hagyatéki tárgyalások. Ahol testvér testvérnek megy, ahol a nem rokon feleség mondjuk beleszól a dolgokba. Az örökségért hogy harcolnak az emberek a mai világban is? Az előző század előtti időkben az első szülött gyermek kapta meg a földet, amelyből aztán később élt. És ez volt az az örökség, amelyet csak ő kaphatott meg, az első szülötti örökség. A másodikat általában vagy papnak, vagy katonának küldték el, úgy nézett ki, hogy csak az első szülött kapja meg azt, amiből tud élni utána. Mert hogy az örökség valahol azt jelenti, hogy megkapom azt, amiből aztán képes vagyok élni, képes vagyok szolgálni. És mit jelent ez egy próféta esetében? A prófétai örökség az Úr lelke. A prófétai örökség az, hogy a próféta csak az Isten lelkéből tud szolgálni. Nem a saját erejéből, nem a saját gondolataiból, ötleteiből, hanem az Úristen lelkéből. És Elizeus számára bizony az Úr lelke volt az örökség. Annak következtében tudott csodákat tenni, vagy tudott úgy beszélni, tudta az Isten igéjét hirdetni. És gondoljunk bele, hogy amikor Jézus Krisztus búcsúzik a tanítványaitól, és azt mondja, hogy most már el kell mennem, akkor azt mondja, hogy meg fogjátok kapni a Szent Lelket, a pártfogót. Mert Jézus Krisztus nagyon jól tudta, hogy amikor a tanítványai nagykorúak lesznek, akkor szükségük lesz a Szent Lélekre. Szükségük lesz az Úr lelkére ugyanúgy, ahogy Elizeusnak is szüksége volt. És ezen a ponton válik ez a mi történetünké, hogy amikor mi nagykorú tanítványok vagyunk, akkor is szükségünk van vezetésre, szükségünk van az örökségünkre, az Úristen lelkére. Mert különben nem tudunk tanítványokból tanítványozókká válni. Mert a Szentlélek az, akinek a segítségével megértjük azt, amit olvasunk. Megértjük azt, hogy a Szentírásban Jézus Krisztusról van szó. Megértjük azt, hogy hogyan tudunk szolgálni egy gyülekezetben a világban. Kapunk hozzá képességeket és készségeket, hogy tudjunk tényleg a saját ajándékainknak mérten szolgálni. A Szentlélek az, aki mondjuk valakit a diakóniai szolgálat felé mozdít el. A Szentlélek az, aki felébreszti az emberben a segítés szándékát. Aki segít arra, hogy el tudjunk magyarázni egy ige szakaszt. Aki segít érthetővé tenni azt, amit olvasunk. Jézus Krisztus a Szent Lelket ígéri a tanítványainak, és nekünk is ígéri, hogy amikor mi nagykorúvá válunk, akkor mi ebből az örökségből fogunk dolgozni. Szükségünk van a Szent Lélekre, és ezt kérhetjük is. Ez a nagykorúságunknak a része. De ismernünk kell azt a területet is, hogy hol tudunk szolgálni. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor mindenki elmegy lelki pásztornak, bár valahol erről is van szó az egyetemes papság jegyében, hogy valahol mindenki ezt a feladatot is teljesíti. Van egy alak az irodalom történetben, aki számomra nagyon jó példa. Ő pedig C.S. Lewis, a Narnia krónikáinak a szerzője. Gondolom, sokan láttuk akár a mozivásznon, vagy olvastuk a könyveit. Nos, C.S. Lewis egy hithű ateista volt. Olyan ember, aki azt mondta, hogy látom az első világháború borzalmait, és nem hiszem, hogy Isten létezik. És sokat beszélgetett oxfordi barátaival, Tolkiennel és néhány irodalomtörténésszel, akik viszont hívők voltak. És beszélgettek arról, hogy akkor hogy is van ez, hogy ezt látjuk magunk körül a világban, és akkor most van Isten? És azt mondták neki a társai, hogy fogd a Bibliát, olvasd el az evangéliumot, és utána beszélgessünk róla. Ismerd meg, hogy kiről alkotsz véleményt. És C.S. Lewis elolvasta az evangéliumokat, és azt mondta, úgy összegezte az egészet, hogy hát Jézus Krisztus vagy egy igazi vérbeli csaló volt, vagy pedig valóban Isten fia. És C.S. Lewis elhitte, hogy Isten fia volt. Sőt, annyira elhitte, hogy tanítvánnyá vált. Elkezdett olvasni. Egyik könyvében le is írja, hogy néha nagyon veszélyes, hogyha könyvek vannak a környezetünkben, mert még a végén megértünk valamit. Tanítvánnyá vált, és nem sokkal később pedig nagykorú tanítvány lett. Méghozzá a saját területén lett az, mert elkezdett könyveket írni. Regényeket írt, és ezekben a regényekben beleírta az evangéliumot. Nem tudom, hogy hányan láttuk már a Narnia krónikái című könyvnek az első részét, de gondoljunk bele, hogy C.S. Lewis úgy tanítványozó a mai napig, úgy lett egy földi vezető, hogy már nem él. Mert hányan látják azt a filmet a mozivászon, és hányan próbálják megérteni, hogy mit jelent az evangélium. Amikor Aslan ott a kő asztalon feláldozza magát, és feltámad. Ez az evangélium. És ez C.S. Lewis a mai napig át akarja adni az ő bizonyságtételét a könyvein keresztül. Tehát egy ember, aki a saját területén belül képes nagykorú tanítványként létezni. Mi tanítványok, akik itt ülünk vasárnapról vasárnapra, melyik szakaszban vagyunk? Vágyunk arra, hogy tanítványokká váljunk, és vágyunk arra, hogy egy földi vezető magyarázza meg, mert még nem értjük, vagy pedig itt az idő, hogy passzivitásból aktivitásba lépjünk át, és beszéljünk arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogyha ebbe már átléptünk, akkor kérjük a Szent Lelket, hogy legyen ott, kérjük ki az örökségünket, hogy tudjunk hirdetni minden ember számára, hogy kicsoda volt Jézus Krisztus, hogy tegyünk eleget Jézus annak a parancsának, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És beszéljünk arról, hogy a Szentírás az evangéliumról szól. Még ez az ószövetségi rész is. Mert ebben az ószövetségi részben is ugyanazt látjuk, amit Jézus Krisztus képviselt. Hogy ott a proféta és a profita tanítvány, a mester és tanítvány, és elhagyja Illés Elizeust, és Elizeus kikéri az örökségét, az Úr lelkét, és aztán aktív profétaként hirdeti tovább Isten igéjét, és Jézus Krisztus is, amikor elhagyta a tanítványokat, megígérte nekik a Szent Lelket, és arra kérte a tanítványait, hogy ők tegyék tanítványá a népeket, és hirdessék azt, hogy kicsoda volt Jézus Krisztus, és hirdessék azt is, hogy eljövend. És mi tanítványok ugyanígy. Nézzük meg, hogy hol tartunk ebben a folyamatban, és kérjük Isten Szent Lelkét, hogy segítsen a nagykorúvá válásban, a tanítványság nagykorúvá válásában. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a már megkezdett 369. énekünk 6. verszakát. 6. verszakunk úgy kezdődik: Te vagy, ki a profétáknak általa régen szóltál, Krisztust nékünk ígéréd.
Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát.
A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítse minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért. Valljuk meg a mi bűneinket imádságban. Fájlaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlölséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtelenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában. A mi kicsiny hitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez. Fájlaljuk egyen-egyenként életünk tisztátalanságát, és színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásakor megvallottuk a mi hitünket. Most bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odasszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak elhívott szolgája. Hirdettem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel, énekeljük közben a 440. dicséretünket.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink. Így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjetek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk, magasztalunk, megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy test tagjai vagyunk. Közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységéért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságától, Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, délután 4 órakor ifjúsági óra lesz, hétfőn 6 órakor énekkar, kedden 9:30-kor babamama kör, 6 órakor bibliaóra, utána presbiteri gyűlést kérjük, hogy a presbiterek írják alá a meghívót. Szerdán délelőtt 10 órakor bibliaóra, este 6 órakor ige körüli beszélgetés. Csütörtökön 8 órakor bibliaóra, péntek délután 5 és 6 órát, 4 és 5 órától konfirmáció előkészítő. Szombaton 9 órától pedig a Demién kupa kerül megrendezésre a Rózsakerti Demién István református iskolában. Vasárnap Isten tiszteletre és ifjúsági órákra várjuk Önöket, de erre még várjuk a testvéreket, de erről még lesz szó. A mai napon Pajzs Ágoston testvérünk olvasta Isten igéjét. A mai napon megkereszteltük Fábián Bulcsút, Fábián Ábel Balázs és Györfi Diana gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, életükre, a gyülekezet közösségében nagy szeretettel látjuk őket. A nagyszülők amúgy is gyülekezetünk tagjai, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a gyermeket is. Október 6-án, kedden délután 1:45-kor lesz a Szent Gellért urna temetőben Puskó Andrásné Rózsika testvérünk búcsúztatása, aki életének 77. évében hunyt el. Bizonyára nagyon sokan ismertük őt, a szerdai Biblia körnek volt nagyon lelkes, aktív tagja, amíg az egészség engedte, de amikor itt a gyülekezetből testvérek elhozták őt az istentiszteletre, akkor is mindig örömmel vett részt az istentiszteletem, akik tudunk, vegyünk részt az ő temetésén, tehát Kuskó Andrásné Rózsika temetése, kedden délután 3-kor, 2-kor lesz a Szent Gellért urna temetőben. Bocsánat, és azért ezt még elmondom, hogy ez így nagyon fontos, hogy cserkészünk jubileumot tart a Betlen Gábor cserkész csapatunk, és szép számban helyszínek együtt voltak velünk az istentiszteleten, úgyhogy természetesen nagy-nagy szeretettel köszöntjük különösen is a cserkész csapat jelenlevő tagjait, úgyhogy azt azért kérem, hogy álljanak fel a cserkészek, hogy így lássák, akik esetleg nem. Nagy szeretettel köszöntünk titeket ma is az istentiszteletünkön. Köszönöm szépen!
Áldás békesség. Amikor az év elején összeállítottuk a gyülekezeti programot, már látszott, hogy ez az október ez nagyon sűrű lesz, és hát ugye ez tegnap el is kezdődött az első alkalommal, a templom és a templomkert takarítással. Egy nagyon lelkes csapat gyűlt össze, és azt hiszem eredményes munkát tudtunk végezni. Lelki segítséget este kaptunk hozzá, köszönjük szépen a Vespera szolgálatát. A következő hétvége, ugye a Demjén kupa, ez a gyülekezetnek a családi sportnapja. Itt a gyülekezeti megszólítást szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek. Ugyanez az iskola területén lesz, de ez csak azért van, mert ott sokkal jobbak a feltételek, mint a templomkertben. Ezért a gyülekezetet is nagyon szívesen látjuk ezzel. Tehát szombaton délelőtt 9 órakor kezdünk. Nagyon hangulatos vetélkedőkkel és együttléttel. A következő alkalmunk pedig október 16-án kezdődik. A mezőpaniti testvérgyülekezettel 25 éves a kapcsolatunk, és erre szeretnénk egy nagyon emlékezetes kirándulást szervezni. Beregfürdőn fogunk velük találkozni, innen autóbusszal indul a gyülekezet, még van az autóbuszon hely, úgyhogy a kijáratnál majd nálam még lehet jelentkezni. Azt hiszem ennyi az alkalmakról, nagyon ígéretes és szép alkalmak lesznek. A múlt heti református újságban olvashattunk Pál Sándorral egy riportot. Kérném Sándor, hogy aki nem olvasta az újságot, akkor légy szíves. Egy kicsit ismertesd ez kárpátaljai helyzetet, jó?
Áldás békesség, kedves testvérek! Nem készültem, és ilyenkor hosszú meg nem szeretnék lenni, mert 12 van. Az a lényeg ennek a kárpátaljai látogatásainak, a Magyar Református Szeretetszolgálat minden héten többször is megfordul Kárpátalján. Az a lényeg, hogy egyre nagyobb a baj Kárpátalján, egyre nagyobb a nélkülözés és a hiány, az iskoláktól kezdve a gyülekezetekben, az intézményekben, a különféle otthonokban, rehabilitációs központokban, és mi azt vállaltuk fel most már másfél éve, de ugye sok-sok éve jár a szeretett szolgált Kárpátaljára, hogy ezen a áldatlan állapoton megpróbálunk segíteni. A mi feladatunk, Úristentől kapott feladatvállalásunk az, hogy eljussunk a legtávolabbi gyülekezetbe, legtávolabbi intézményekbe, és segítsük őket. Egy héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt eljutottunk egészen fel a felső határig, tehát a legtávolabb kárpátaljai pontjáig, ahol Aknaszatinán is, Rahón is voltunk, Técsőn is, és vittük a élelmiszert, és a ottani gyülekezeti tagoktól kérdeztük, hogy mire van szükség legközelebbi alkalommal, azt is visszük. A katonának bevitt családfenntartók, családjainak a segítése is a mi feladatunk, és ezen kívül rengeteg minden. Legközelebb most indulok délután, és élelmiszert viszünk. Néha besegítenek állami intézmények is, és nagyon sok gyülekezet, és nagyon sok intézmény is. Mind a 4 református líceumot segítjük az elmúlt időszakban. A Magyar Református Szeretetszolgálatnak most volt egy egy olyan programja, ahol ösztöndíjjal segítjük a tehetséges diákokat, tanulókat. Minden negyedik iskolásnak tudunk egy éves segítséget nyújtani, ez óriási dolog. Mi is nagyon hálásak vagyunk az Úristennek, hogy megtehetjük, és még sorolhatnám hosszabb ideig is, hogy mik a mi tulajdonképpeni feladatvállalásunk Kárpátalján. Én azt kérem a testvérektől, és látom, érzem, hiszen innen a gyülekezettől is több kisebb helységben, faluban rászorulókhoz eljutottunk, és tudom, hogy folyamatosan történik a gyűjtés itt a gyülekezeten belül is, hogy gondoljanak ezekre a testvérekre imádsággal is, és ki, aki teheti a saját tehetsége szerint adományokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Ehhez kapcsolódik, hogy a mai persejpénz az egyházmegyei gyűjtés alapján a kárpátaljaiak megsegítésére fog fordulni. Ezen kívül egyéni felajánlásokat is várunk, be lehet fizetni a pénztárosi asztalnál, illetve Szalontai Zsuzsánál. Köszönöm szépen!
Jó dolog vasárnap együtt lenni, még hogyha több mint másfél órán keresztül tart is a délelőtti istentisztelet. És jó dolog délután is együtt lenni, ezért szeretném hirdetni, hogy az ifi óra ma is lesz. Gondoltam, hogy most végre beszéltünk, és nem csak az, hogy vasárnap 4 órakor, mert a gyülekezetünknek 3 ifjúsági köre van, és erről gondolom kevesen tudunk. A legidősebbek, a Vita ifi ma a Török családnál fog találkozni. Van egy középsős csoport, az ifi manusok, ők ma 5-kor itt a torony szobában lesznek, és indul egy új ifi, amiről Szász Lajos fog beszélni most.
Az új ifi még annyira új, hogy neve sincsen. Tegnap este alakult meg a vespera után, részben a vesperáról maradt telemúzsiára is támaszkodva az idén konfirmáltak közül, és nagy örömmel hirdetem, hogy ez egy önálló ifi csapat lesz, és szeretném kérni, hogy az idén konfirmáltak jövő héten szombaton este 6 órára jöjjenek ide a gyülekezeti terembe, a szülők is szóljanak, buzdítsák a fiatalokat, és kérném a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak ezért a csoportért, ami most indul. Hát tudjuk jól, hogy ez a korosztály milyen izgalmas, gyönyörű, de mégis nehéz korszakban van, úgyhogy rájuk fér az imádság.
És remélem nem kell bemutatni, de azért szeretném elmondani, hogy a mai istentiszteleten Lázár Eszter Csenge teológus gyülekezetünk, teológiai hallgatója hirdette közöttünk Isten igéjét, nagyon szépen köszönjük a szolgáltat, és a cserkés csapat tagja is egyben, tehát vannak összekapcsolódások. A találkozásokról is szólt ez a mai istentisztelet. Énekeljük az áldásvétel előtt a 369. dicséretünknek 7. 8. és 9. versét. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.